Ennek a szombatnak a neve Sabbati Jitró, és a heti szakasz a Mózes második könyvének a 18. fejezet, illetve a 20. fejezet egészében. És itt mindjárt meg is állok, mert Sabbati Jitró, megint ott tartunk, hogy a heti szakaszt igazából ugyanazokat olvassuk föl, amit a zsinagógában elhangoztak a délelőtti istentiszteleten. Megkérdezhetnénk, hogy mi közünk Jitróhoz, ez a Midian paphoz, mi közünk nekünk az egész Ószövetséghez, és egyáltalán mi közünk, miért kell nekünk mindig beszélni az ószövetségi könyvekről, és miért nem veszünk el egy jó kis Efézus, Galata és a többi kis páli levelet. Engedtessék meg, hogy nem levegyetek gúnynak, de sokszor így mondják, hogy az az igazi ám, amikor Pálról beszélnek. Én pedig elkezdtem gondolkodni ezen, hogy mivel indokoljam meg, hogy mégis maradunk, nem csak az elhívásunk miatt, hanem ennek mi a szellemi tartalma, hogy maradunk el az Ószövetségnél elsősorban, utána természetesen ezzel kapcsolatosan az új szövetségi, illetve a saját életünkben levő ige aktualitásokkal, hogy kell egymáshoz háromat egy csokorba tenni, és milyenek az oka. És amikor ezen gondolkodtam, akkor igazából oda jutottam el, hogy ebben a világban van egy iszonyatos probléma, és ez a kereszténység nagy, magas fokon műveli, de az emberiségnek alaptermészete, az embernek az alaptermészete az, hogy azt gondolja, hogy velem kezdődött, meg velem végződik a világ. Ennyi az egész. Azt hiszi, hogy most én itt vagyok, és mindennek én vagyok a kellős közepe. Én első, legszebb, X-el mindenféleképpen írva, én vagyok azért, akiért minden van, én vagyok az okos, én miattam történik minden, és bizony, ez kicsiben nagyba így működik. Óriási öngól. Óriási öngól, mert Isten nem ilyen kis szakaszokra, sejtekre bontotta az ő úgymond világtörténelmét. Nem arra bontotta, hogy most Magyarországon van XYZ csapat, és akkor felejtsük el a régieket, az újakat meg nyomjuk ki, nehogy kezdjen valami új, mert én vagyok, aki a világ közepe. Keresztényként világ közepe, igen. Amit én mondok, az úgy van. Amit én látok, az jobb a réginél, és nincs már több jó, mert már nem lehet több. Így éli meg az ember akár a világ végének a 2012-es, meg beharangozott december 21-i adventi örömét, ilyen várakozás az is, csak negatív értelemben. Így éli meg, mert elképzelni nem tudja, hogy meg kell halni, el kell menni, van a világon, mint egy színuszgörbe, mindenféle lent-fönt vagyunk, hát ez így nem megy. Ez az egésznek az oka. Nélkülem nem megy a világ, úgyhogy úgy, ahogy van, de jó, hogyha megszűnik az egész világ. Egész idáig elmegyünk ám. Nos, ezt, amikor így előveszik az Ószövetségnek a könyveit, és az Ószövetség történéseit, és az igét, akkor ezt kellene valahogy végre kitörölni bennünk, és megmásítani, és az eredeti állapotára visszahozni, ami a Bibliában Isten adta elénk, az egy folyamat, és ennek a folyamatnak mi csak egy kis, akármilyen kis pici részei vagyunk. Sőt, azt se tudjuk, hogy melyik pontján a vége fele, ezt már tudjuk, de nem, hol a vége, azt nem tudjuk. Mi a feladatunk, ezt tudjuk, de hogy az egész nagy terve, hol a feladatunk, azt se tudjuk. Tulajdonképpen nem értünk van, és nem általunk van, és nem mi vagyunk egyedül, és ne esünk bele abba a helyzetbe, amit egyházak, fegyházak, gyülekezetek, pásztorok, és mindenki önmagáról elmond, hogy én vagyok én. Ebből szálljunk ki, és vegyük észre, hogy Istennek az egész üdvterve, és Istennek az egész akarata, igéje kezdetektől egészen a végéig folyamatosság, amiben az ő szeretete, hogy megszülettünk, az ő akarata, hogy benne legyünk, egy kicsiny részünk van, és ezt a részt nagyon rosszul tudjuk megélni, ha nem veszük tudomásul, hogy a múltban Isten elkezdett valamit, annak a része vagy, és amikor te befejezed a pályafutásodat, ha arra nem építkezik valaki, akkor ő is nem tud tovább menni, de neked úgy kell továbbadnod, mint egy vándorbotot, mint egy váltóbotot, úgy kell továbbadni mindent. Én megtöltöttem, betöltöttem azt, amit Isten adott nekem, el tudok számolni velem, és folytatódik minden nélküled. Erre szoktam mondani, és nem szeretnék szobor lenni, hát a galambok miatt különösebben. Nem szeretnék lenni, ennyire csak a galambok fognak emlékezni, azok se a legszebb módon. a fejem tetejéről is lepiszkítanak. Tehát ez a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy az Ószövetségnek a könyvei a mai napnak gyöngyszemei, amire építünk, és folyamatossággal, dinamikájával nem változik, hanem egyrásra épülő dolgok vannak. Tehát így veszem el a Jétróról szóló történetet is. Miután amerikiták legyőzettek, olvastuk, hogy Mózes imádkozott, kezét föltette, tartotta Áron és Hur, akkor győztek Amalek ellen, és az elmúlt hétnek a szakasza Amalek feletti győzelemnek a záró mondatát mondom, és mondta, mármint Isten, megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amalek ellen nemzetségről nemzetségre. És a folytatás. Én itt kezdődik Jétróval, és meghalál Jétró, Midian papja, Mózes apósa Ipa, mindezt, amit Isten Mózesen és Izrael és az ő népével cselekedett, valahogy kioszta az Úr az Izraelt Egyiptomból, és felvevé Jétró a Mózes Ipa cippórát, Mózes feleségét, miután hazabocsátotta őt, és az ő két fiát, és aki közül az egyik neve Gerzson, mert azt mondotta vala bújdosovalék az idegenföldön, a másik neve pedig Eliézer, mert az én atyám Isten segítségi volt nékem, és megszabadított engem a fáraó fegyverétől. Eljutta tehát Jétró a Mózes Ipa, az ő fiaival és feleségével Mózeshez a pusztába, ahol táborozott vala az Isten hegye mellett. És megizené Mózesnek, én Jétró a te ipád megyek te hozzád, a te feleségeddel és az ő két fia és az ő vele. Kimenne azért Mózes az ő ipa elébe, és meghajta magát, és megcsokolált, és megkérdezi egymást állapotok felől, és bemennének a sátorba. És elbeszéli Mózes az ő ipának mindazt, amit az Úr a fáraóval és az egyiptombeliekkel cselekedett vala Izraeliet, mindazt a sok bajt, amelyek útközben érték vala őket, és mi módon szabadította meg őket az Úr. És örvendeze Jétró mindazon a jón, amit az Úr az Izrael cselekedett vala, hogy megszabadítá őt az egyiptombeliek kezéből, és mondta Jétró, áldott legyen az Úr, aki megszabadított titeket az egyiptombeliek kezéből, és a fáraó kezéből, aki megszabadította a népet az egyiptombeliek keze alól. Most tudom már, hogy nagyobb az Úr minden Istennél, mert ez lett vesztökre, amivel ellenük vétkeztek. És Jétró, a Mózes ipa égő áldozata és véres áldozattal áldozik az Istennek, Áron pedig és Izrael minden vénei jövének, hogy kenyeret tegyenek a Mózes ipával Isten előtt. Ezt a részt olvasom a 18. fejezetnek, ezt a részét most ebből a kétfejezetes hosszú történetből, nem véletlenül, hiszen amikor ezt a találkozást leírjuk, ez olyan, mint egy filmnek az első szakasza, jönnek, mennek, és nem történik semmi, csak leírásról szól, dehogy is. Óriási üzenet van bennünk. Benne. Óriási üzenet van benne, különösen akkor, hogyha az eredetibe gondolkodunk, és a Károlynak a tévedéseit azért néhol elnézve kiigazítjuk, hiszen Jétró Mózes apósa, mint tudjuk, Midian a pap volt, tudjuk az ő lánya Cipóra, akinek a becsületes magyar neve Verebecske, és a két fiúnak meg nevén nevesítve Mózesnek a két gyermekének a neve. A történet azért érdekes, mert ugye Mózes elég hosszas feladatot végzett, és elég nehéz feladatot végzett el a választott néppel, mire ez a találkozáshoz eljutott. És mindjárt jön az első tanítás, hogy az a Verebecske, aki feleség, a két gyerekkel nincs ott. Nincs ott. Nincs ott az egyiptomi bajban, nincs ott a kivonulásban. Ő egy várakozó, nagyon kellemes álláspontban ott van az apjánál. Ott van a Midiátánaknál, Egyiptom határaink túl, és Kánaán előtt, mondhatnám közben. És mindjárt fölmerül az embernek ez a kérdés, hogy milyen ez az Isten, milyen igazságos, és ilyen igazságtalan. Hiszen ott volt a választott népnek a tagjai, gyerekestől, mindenestől, úgy, ahogy van, komplett családok ott voltak és szenvedtek. Jön ez a Mózes, ez ilyen kiküldetésbe elmegy, megcsinálja, és akkor vége a bulinak, akkor a feleségét honlalon kapja, és mennek tovább, élnek boldog életet. Mi ebben az üzenet számunkra mégis, hogy nincs itt megkülönböztetés. Nincs megkülönböztetés. Tudva levőleg Cipóra, a Verebecske nem más, mint Midianita nő. Nem más, nem ott született Egyiptomba. Nem volt része annak, amit Egyiptomba választott nép megélt. A gyermekei se Egyiptomba születtek, és így nem volt része az egyiptomi fogságnak se. Isten pedig a foglyokat és a foglyoknak az imáját hallgatta meg, a szenvedőket, akik Istenhez imádkoztak. Isten nem kívánja, hogy én mártíromkodjak egyrészt, másrészt abban a dologban, amely én vagyok benne, az az én dolgom, és én is én dolgom Istennel való elrendeződés, vagy Isten segítségét kérni, vagy megélni a szabadulást, azt, hogy kijöjjek a világból. Bizony, Mózesnek a felesége nem volt a választott népnek akkora tagja. Ő idegen volt. Idegennek pedig nem szólt az, amit Isten megígért. Ha ott lett volna Egyiptomban, akkor nem kaphatta meg volna azt a lehetőséget, amit Izrael népe, a választott nép megkapott, mert nem neki szólt az ígéret, hogy kiviszlek, ma éppen mit teszek, és így tovább. Neki csak egy esetben lehetett része abban, amit Isten ígért, és ez az házassága által létre is jött, ha csatlakozik a néphez. Akkor lehet a népnek a tagja, ha csatlakozik a férfihez. És itt pátriárkás rendről van szó a Bibliában, és ma is igazából a nőnek csatlakozni kell a férjéhez, ahhoz, hogy a nép tagja lehessen. Különben Ciporának semmi, de semmi köze nem lehetett volna az egész egyiptomi kivonuláshoz, nem lehetett volna semmi köze megtapasztalni Isten csodáját, és nem volt semmi lehetősége a választott népnek megélni azt az ígéretét, amiben később ő is részes lesz. Bizony ez a mai nap is érvényes. Csak abban vehetsz részt, ami a te helyzeted, amiben vagy, csak abban fog Isten segíteni, és csak abban tudsz imádkozni. Nem kell neked bemenned Egyiptomba, hogy kihozzanak onnét. Neked ott kell maradnod, és ha midianita vagy, akkor midianita dolgaid vannak, és hogyha ott imádkozol Egyiptomba, akkor Isten neked adja az ígéretet, és nem másnak. Ez a kérdés, amikor itt beszélek erről a találkozásról, tovább fokozódik azonban még, amire tanulhatunk, amikor Jitro fölvette az ő lányát, Cipórát, Mózes feleségét és a két gyermeket, akkor Károli azt mondja, amikor üzent Jitro, hogy jön a feleséged Cipóra és a két gyermek. Tehát először is úgy kezdődik ez a történet, mégis folytatom sorrendiségileg, mielőtt ezt a bejelentkezést mondja Jitro, ezt a kinyilvánítását. Első lépésként a 18. fejezet első versében megtapasztalhatjuk azt, hogy Jitro meghallotta Midian papja mindazt, amit Isten Mózes és Izrael az ő népével cselekedett vala. Meghallotta. Magyarul miről szól itt az első lépés? Meghallotta, aztán felvette, aztán megnevesítette őket, eljutott oda, és megizente az érkezését, hogy itt van. Tehát az első kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy Jitro ezzel mit tanít nekünk? Látod-e, mi történik ebben a világban? Jitro ott volt, nem volt Egyiptomban. Jitro ott volt, nem volt Kánaánban, csak azon a részen, ami határos ezzel a területtel. Jitro mégis tudta, mi történik a világban. Jitro mégis tudta, mi történt Egyiptomban, tudta, mi történt a szomszédországban, Egyiptom országában, tudta, mi történt a fáraóval, tudta, mi történt Mózessel, akit ugye ismert a családi okok miatt is, tudta, mi történt. És bennünket. Tényleg ez hadd erősítsen meg egy kicsit abban, hogy egyrészt kommunikáljunk, másrészt figyeljünk. Mert Isten minden eszközt felhasznál arra, hogy őt megismerhessük. Hiszen Jitro meghallotta, hogy Isten mit tett Mózessel és az ő népével, nem azt tudta meg, hogy mi van a vejével. Tudunk-e így figyelni, és akarunk-e így figyelni a környezetünkben? Nem személyfüggő, nem gyülekezet egyház függőként, hanem az, hogy Isten mit cselekszik. Mert ez a főpap, ez a pogánynak mondott pap, aki igazából nem pogány, midianita pap, Istennek a ismeretében természetesen nem szűkölködött, mégis figyelt körbe-körbe, vágyakozott, figyelt, És azért azt is elmondhatom, hogy nem volt neki mindegy, mi van a vejével. Már ebből is tanulhatunk. Nem volt mindegy, hogy mi van a lányának a férjével. Nem volt neki mindegy, hogy mi volt az unokáinak az apjával. Nem volt mindegy az, hogy mi volt unokájának, apjának, a vejének, a népével mi van. Nem volt neki mindegy. Nem akart ő zsidó lenni. Abszolút nem akart zsidó lenni. Abszolút nem akart Mózes alá becsatlakozni. Erősebb is volt, több tudása is volt. Hatalmas ismeretei voltak még Mózesékhez képest is. De figyelt a másikra. Mert amikor ennek a történetnek, ennek a találkozásnak az a vége, hogy bizonságot tesz Istenről, Jitró, ez a pap megismerte azt, aki Jáve, az örökkévaló Isten, mert megmutatta az örökkévaló Isten Egyiptomon és a választott népen az ő akaratát és az ő csodáit és az ő szeretetét és mindent. Közben az első lépéstől még további lépések is számunkra figyelmeztetőek. De az első lépés tényleg az, hogy meghallotta. Én úgy gondolom, ebben nagyon hiányosak vagyunk, és ez korszellem, hogy még ha üvöltenek, se igazán hallunk meg semmit. Én vagyok én, bedugom a fülemet. Én vagyok én a ketrezbe bezárva, a barlangba elbújva. Én vagyok én a saját kis váramba. Én vagyok én. Nem vagyok kíváncsiak egymásra. De még rokoni szinten se. De még testvéri szinten se. Pedig Jitrónak egy hatalmas változás hozott az életében. Megismerte Istent. Mert figyelte, mi van Mózessel. Figyelte, mi van a néppel, és figyelte a szomszéd népet, akiről tudta, hogy milyen bálványimádó, és tudta, hogy milyen isteneket imád. Figyelt, látott és hallott. A kérdés tényleg ez, hogy hallunk-e és látunk. Meghalljuk-e? Nem csak hallunk, mert ez más. Meghallani, az már konkrét. Tudom, miről van szó. Tudom, miről van szó, és ez követi a következő lépés, hogy felvette a lányát, cipórát és a gyerekeket fölvette, és rendezte a sorokat. Ha Mózes kijött, akkor az a nő, aki az ő felesége, bármennyire az én lányom, ott van a helye mellette. Károli fordításában egészen másképp hangzódik a történet, amikor olvasom ezt a történetet, és felvevé Jitró a Mózes ipa cipórát, a Mózes feleségét, miután hazabocsátotta őt és az ő két fiát, és közül az egyiknek a neve, ez a másiknek a másik nap. És eljut a Jitró a Mózes ipa az ő fiával és feleségével Mózeshez a pusztába, és ahol táborodott, megüzeni Mózesnek: én, Jitró, a te ipád megyek te hozzád, a te feleségeddel és az ő két fia is vele. Bizony ebben a fordításban Károly egy kicsit tévedett, hiszen nem így szól ez a történet. Az eredeti történet úgy szól: én, és megüzentem Mózesnek, én Jitró, a te ipád megyek, te apósod megyek te hozzád, jön a te feleséged és a két gyermek. Látszólag kevés. Látszólag kevés a különbség, de egészen más. Hiszen ebben a fordításban már benne van a keresztény uralom. Megyek vele, mintha én uralnám, mintha ő csatlakozott volna hozzám és részem, mintha felügyelném az ő életét. Nem ezt mondta Jitró, azt mondta: megyek, és a te feleséged is jön. Benne van a nőnek a tisztelete, hogy amikor én idejök a feleségemmel, akkor nem velem jött Eszter, hanem én itt vagyok, meg Eszter is. Benne van ez is. Nem velem jött, hanem együtt, külön-külön jöttünk. És ezt egy apának a szájából, Jitró szájából én ma csak tanítólag tudom fölfogni. Jöttem, és jött még ő is. Egészen más jelent, hogy jöttem, és jön velem. Mert az az én hatalmamat, uralmamat, akaratomat valamilyen módon jelzi, hogy ő velem van. Nem részem, hanem felügyeletem alatt van. Megtanulhatjuk tehát Jitrótól, hogy az, ami nem az övé, az nem vele jön, hanem mellette jön. Ő is jön. Meg tudott állni abban, és meg tudott változni abban, hogy a lánya, nem az övé. Azt leszállítja, elkíséri a férjéhez a családegyesítés miatt, hiszen Mózes megérkezett. Bizony ezt meg kellene tanulni. Meg kellene tanulnia az apáknak, hogy lemondok a lányomról, de szolgálom az ő életét, hogy találkozzon a férjével. Segítsem abban a gyermekével együtt Mózes, Cipóra és a gyerekek találkozzanak. Mennyire más a különbség? Velem jön, nem velem jön. Itt van velem. És mennyire más a kettős? Mennyire más? Tehát amikor Jitro így elindult, felvette őket és nevén nevezte. Nem azt mondta, hogy gyűvünk, én és ők, hanem jön Cipóra és a két gyerek. Mind a kettő, még a gyerek is külön van válaszva, meg van nevesítve, mi több, benne van a Bibliában két névnek a jelentése is, maga a Biblia magyarázza, hogy miért kapták ezt a két nevet. És itt a következő, eljutott, tehát 5. verset olvasom, eljutott tehát Jetro, Mózes épa, a fiai felesége, Mózes a pusztába, és ő táborodott valahogy Isten hegyen mellett. Az első ebben a versben számomra mindjárt gondolkodóba ejt, rendben van, hallunk valamit, meghallottam. Meghallottam a jót, mi történt Egyiptomban, mi történt a választott néppel, mi történt a fáraóval. Megvan a szándékom is, fölvettem azokat, akikkel oda kell mennem, hiszen ebben az esetben van a szolgálatom, és el kell vinni Cipórát és a gyereket a családegyesítésre. De a másik kérdés olyankor felmerül bennem. Olyan sokszor hallunk valamit, olyan sokszor nagy az elhatározás bennünk, olyan sok a cihelődés, csak nem jutunk el. A harmadik lépcső ebben a találkozásban, és eljutta. Hányszor volt már döntés? Látom Istennek az akaratát, látom az ő csodáit, látom az ő bizonságait, tudom mi a feladatom, talán el is indulok. Aztán itt vége a történetnek. De nem jutok el oda. De nem jutok el oda. Nem akarom az egyszerű dolgokat, a lustaságot mondani, hogy hányszor elmondtam, hogy tényleg kellene ma iga, és el kellene ide menni, vagy azt kell tenni, vagy elő kéne venni a Bibliát, elhatározom, tudom. Aztán odáig meg nem jutok el. Hányszor szabadkozok, hogy nem jutottam el odáig, hogy elmosogassak. Nem jutottam el odáig, hogy ez meg az. És ez a midianita pap eljutott. Mert ő Istent kereste. Mert hallott, látott Isten csodáiról. Tudta, hogy az ő lánya, az unokái és Mózes Isten akaratában van, hiszen Isten visszaigazolta a csodák által. Volt bizonsága, és ez elegendő volt neki ahhoz, hogy mindent félretéve el is jusson arra a helyre, ahova el kellett jutni. Amit Károly természetesen megint szegénykem elég rosszul mondott, az Isten hegye mellett oda jutott el, a Mózes találkozott, táborozott a Isten hegye mellett, és nem mindegy, hogy én valami mellett tanyázom, vagy az Isten hegyénél. Mózes pedig Isten hegyénél táborozott. Nem grammatikai kötözködés, nem kifejtése a szavaknak a átformálása a saját szájízre. De ha én valami mellett vagyok, akkor nem vagyok része. Ha valami mellett ott vagyok, az egy passzív, statikus állapot. De ha én ott vagyok Isten hegyénél, nél, akkor én várok, és kész vagyok valamire. Mózes nem vikendezett. Nem egy statikus állapotban volt, ott a hegy mellett. Hogy Isten mellett jó lenni ott, amikor nem kell csinálni semmit. Hanem ott állt a hegynél, mint később a törvénynél is, a hegynél oda gyülemlett össze a nép. Nem a hegy mellett. Jaj, de sokszor vagyunk ám így. Oda megyünk mellé, csak nem vagyunk ott. Oda megyünk mellé, a testvére mellé, de nem vagyunk ott. Oda megyünk mellé, de nem vagyunk vele. Nem látjuk, mit akar Isten, és mi az ő össze, építő akarata mit akar az életünkbe egy másik emberrel például. Ott állok mellette, és fogalmam sincs, hogy mi, hogyan tovább. Mennyire más Isten hegyen mellett állni, és mennyire más Isten hegyénél találkozni valakivel. Ebből lehet valami, mint lett is. Ebből lehet valami, amikor valahol Isten hegyénél, Isten lábánál, ő előtte találkozunk. Nem ahol ő van, az mellett. Úgy mellesleg Isten mellett. Úgy mellesleg az ő lakójó helye mellett. Úgy mellesleg a másik ember mellett ott vagyok. Úgy mellett. Én úgy gondolom, ennek a tanításának, ennek a folyamatnak a következő tanítása, ha eljutsz, akkor nem végállomás. Ha eljutsz, akkor nem mellette vagy, hanem ott vagy nála, nálnél, hegyénél, ott vagy. És ebben a dinamikában benne van az, hogy akarsz valamit, és várod a következő lépést. Várod, mert megállsz a hegynél, és ha nem a hegy mellett, becsukod szemed és a füled, és lefekszel aludni. Ott vagy a hegynél. Itt találkozott két ember, itt találkozott Mózes, illetve a többiek is, így Isten hegyénél. És megüzene Mózesnek, én Jitró a teipád, meg te hozzád a te feleséged, és az ő két fia is vele van. Megüzenni Mózesnek. Mintha nem tudták volna, hogy találkoznak. Minthogyha valami ilyen ad hoc, hirtelen összefutunk című alkalom lenne. Dehogy nem tudtak ők egymásról. De mégis ott volt az, amit megint meg kellene tanulnunk. Mózes az após. Az az ember, aki a maga népébe vezető volt. Az, aki mindenben, ismeretben, tudásban, korban, mindenben mondhatta volna, hogy jelenj meg nálam, fiacskám, jelezte, hogy érkezik. Én úgy gondolom, hogy ezt nekünk is megint csak meg kell tanulnunk. Nem csak a látogatásnál, hogy fölhívom telefonon, szeretnélek elmenni hozzád, van-e időd, hanem a másik embernek a szabadságát megtartva jelzem, kell beszélnünk, jövök, találkozzunk. Nem ráterhelődök valakire, nem uralkodok valakin, hanem megtisztelem a másik embert. Pedig az idősebb jogán Jitró azt mondta, hogy jövök. Mondhatnám tényleg is, hogy fiam, érkezem. Mondhatta volna hatalommal, erővel, hiszen olyan helyen voltak, ahol mégis ő volt a főnök. Mózes az ő értelmében senki földjén volt. Jitró otthon volt. Tudásban, ismeretben, rangban minden fölötte volt. És mégis megüzente, tisztelte a másikat. Jövök. Tiszteljük-e mi egymást így? Tiszteljük az egymásnak azt a küldetését, amit Istentől kapott. Akár apai, családi, szolgálati, bármilyen területen. Jövök. Megadom a lehetőséget, hogy találkozik, vagy nem találkozik. Megadom a lehetőséget, hogy előkészüljön. Megadom a lehetőséget, hogy méltóan fogadjon. Megadom a lehetőséget, hogy egy nagy törvényt be tudjon töltetni, hogy szeretettel fogadjon. De minden felelősséget mi így el szoktunk rontani. Betörünk lakásokba, betörünk életekbe, és utána csodálkozunk, hogy rosszul mentünk, és elveszítjük a szeretetet. Pedig csak egy telefon lett volna, hogy testvérem, mennék hozzád, mert erre járok éppen, és a másik, na de jó, hogy vendégem lesz. És örömmel teljesíti azt a törvényt, amit Isten úgy adott, hogy szeressük egymást. Mennyire tanít csak ilyen kis apró részlet is ebből a történetbe bennünket. Üzente, hogy megérkezik. Ügeg üzente az érkezését, és itt ennek az üzenetnek volt egy szabad akaratból történő válasza, hogy Mózes kiment a sátrából. Kiment a sátra elé, és ott várt. Kiméne 7. vers, azért Mózes az őpa elejébe, és meghajtá magát, és megcsókolált, és megkérdek egymás állapotuk felé, és bemennék a sátorba. elébe menni a másiknak. Nem akarok elmenni egészen a lábmosás történetéig, ami keleten igencsak hétköznapi dolog volt, hogy aki távolról jött, annak fáradt a lába, és a lába poros és koszos. Megtisztelem azzal, hogy az út fáradalmát és a szennyét saját érdekemből is lemosom róla, hiszen annak idején a sátorban természetesen szőnyeg volt, és természetesen tisztaság volt. De ez a fogadás nem jött volna akkor létre, hogyha Jétró nem érzi, hogy jön. Ez a találkozás egyenrangú állapotba nem jött volna létre, ha nem üzeni meg Jétró, hogy jövök. Nem adta volna meg azt a lehetőséget, hogy kijön vagy nem jön. Hiszen Mózesnek nem volt kötelessége kimenni, de kiment. Persze volt egy másik kötelesség, hiszen ő is a családját akarta bizonyára látni, de mégis ebben is benne van a szabad akarat. Nem azt mondja, hogy gyere ide, át akarom adni, hanem jövök. És így tud két ember jó, örömteli, szeretetteli állapotot megélni. Üzenem, hogy jövök. És akkor tudom, hogy várhatom, tudom, hogy csak ő van, tudom azt, hogy most mindent félreteszek, a sátramat ott hagyom és kimegyek elé, nem azért, hogy ne jöjjön be és el tudjam zavarni, hanem elé tudjak menni, fogadni tudjam a jövevényt, azt, aki értem és miattam érkezik. Mózes így kijött, és Károly itt megint nem tudhatta, megkérdezték egymástól azt, hogy hogy miért menne dolgok. Megkérdezik egymás állapotok felül, és bemenni a sátorba. Megmondom őszintén, ezt most nem tudom, miért lett félrefordítva, mert ebben a fordításban az a klasszikus héber szó van benne, mondat van, amikor két zsidó találkozik, és megkérdezi máson, hogy van a te békéd? Nem az állapotod. Amikor a zsidó ember találkozik a másik emberrel, ezt kérdezi meg, hogy van a te békéd? Csak itt érteni kell ennek a hogy van a te békédnek? Hogy van ennek a békédnek a igazi tartalma? Mert ez annyit jelent, hogy van a te békéd Istennel? Nem velem, Istennel. És erre visszakérdés, és a te békéd hogy van Istennel? És amikor mind a kettőnknek békénk van Istennel, akkor meg tudjuk ölelni egymást. Akkor tudjuk megölelni egymást. Nem kiegyezett állapotban vagyunk egymással, mert nem baj, ma 10 perc is elmegy, meg lássuk, mit hozott, hanem békéje van, és az én békém az ő békéje, vagyis egy másik sátorba megyünk be, ami nem más, mint Isten betakarása. Ketten. Elhangzik, máslonká, mi a te békéd? Mi a te békéd? Nem az, hogy vagy, nem azt. Nem a mi lét, meg a hogyan lét felől, hanem klasszikusan arról szól, mi a te békéd. Én úgy gondolom a folytatása, egy emberi kapcsolatban, testvéri kapcsolatban is, ha hallod, menned kell, elérkezel, üzensz, találkozol, akkor az első kérdésed, hogy állsz Istennel? Ez lehet testvéri kérdés. Minden fölött levő kérdés, ez a Mashonká, a Shalom szónak ugye hallható belőle a tartalma. Ez az első kérdés. Nem az, hogy törte fel a lábadat a cipő. Nem az, hogy minek örültél, hogy kihajtotta nem tudom melyik virágot. Nem ez a semmit mondó kérdések. A hogy vagy című semmi kérdés. Hányszor mondjuk, hogy szia, hogy vagy, nem kérdezem én semmit, csak valamit mondtam. A lényegre törő kérdést. Ez a fontos, amit egymástól kellene kérdezni. Mert ha te nem vagy jól Istennel, nincs meg a békéd, akkor lehet, hogy szolgálnunk kell feléd. De lehet, hogy akkor kell imádkoznunk, vagy lehet, hogy akkor kell egymástól bocsánatot kérnünk. Rendezni kell a békét Istennel. Mert ez a mi találkozásunk mindig. Meg kell kérdezni, Mashonká, mi a te békéd? Nem az, hogy vagy. Hát kösz szépen, jól aludtam. Ennyi. Mi a te békéd Istennel? Két ember találkozásában ez a fokozása, ez, ami nekünk tanulnunk kell Jétró és Mózes találkozásából, ha mi találkozunk egymással, csak erről beszélhetünk. Mi a te békéd Istennel? Van-e békéd Istennel? Emlékezzetek Elizeus profétának a történetében is. Ott van, amikor a gyermek meghal. Mi a te békéd? Van-e békéje? Menj el, kérdezz el, hogy van-e békéje? Így lehet szolgálni másfelé, amikor a proféta elküldi a később elbukott szolgáját, elküldi, hogy kérdezz meg tőle, hogy mi a békéje, mikor halott a gyerek, mi a békéd. És nekünk is egy ilyen kapcsolódás kell. Találkozásnál meg kell kérdeznünk, mi a te békéd. Szolgálnom kell, vigasztalnom kell, mi a feladatom. Ebben az esetben, ami történik Jitro és Mózes találkozásánál, mégis érdekes, nem arról beszél egyik se, hogy vele mi történt, hanem mindeketten Istenről beszélnek. Az egyik bizonságként, és a másik örül Mózes és a nép bizonságának. Egy idegen népbeli, egy nem vérrokon, örül annak, amit Isten tett te veled, a te népeddel. No, látod, ez a testvéri, és nem egyvérű, de mégis testvéri kapcsolat. Ez az. Amikor egymással meg tudjuk beszélni, hogy nekem békén van Istennel, adott helyen, időben, szituációban, békén van Istennel, akkor viszont már el kell mondanod, miért van békéd? Miért van örömöd? Egyáltalán akkor nyílik ki az ajtó, hogy erősíthetem a másikat. Hiszen ha neked örömöd van, akkor neki is kell, hogy öröme legyen. Ha neked békéd van, neki is béke van, akkor egymást megajándékozhatjuk mindazzal, ami a békének az öröme. És a béke nem más Istennel, mint Jesuva Masiah áldozata általi kiengesztelődés Istennel, hogy rendezett az életembe ez a bűn, rendezett az életembe ez a kötözöttség, ez a szabadulás, mind-mind rendben van. És elbuktam, de fölemelt, megbuktam és megkegyelmezett, és sorolhatom azokat, ami a békével kapcsolatos. Mert mindazt, amit Jeshua Masiah tett, az nem más, mint az Istennel történő béke szövetség létrejötte ember és Isten között. Amikor találkozunk valakivel, akkor meg kell kérdezni, hogy mindenben ott a békéd, mindened rendezett. Mindened ott van a vér alatt, ott van Isten előtt, ott van Krisztus váltságművén által megtisztulva és megjavulva mássá léve. Erről kell beszélnünk. Nem arról, hogy milyenek voltak az egyiptomok, meg csak belefordultak ám azért, meg ha nem lett volna ilyen páncélos lovaik, akkor csak kiúztak volna. Szóval nem erről kell beszélni, hanem arról, hogy mi a békéd. Ez a lényeg. Mert innét történik a folytatása, a Mashonkhánál, ennél a béke kérdésénél elmondhatja ebben az állapotban, másképp te sem mondhatod el, hogy mi történt ott Egyiptommal, és mi történt a néppel. Mózes elmondja, ha van békéd, akkor te vagy az első, mondd el az örömhíredet. Ha van békéd, és békében találkozol valakivel, mondd el a bizonságodat, mert az kell a másiknak. És így kapod meg a másik embert, akit örül a te bizonságodnak. Na látod, ez az igazi testvér. Ez az igazi testvér, aki örül a te bizonságodnak. Ez az igazi rokon. Ez a pogánynak mondott Jitro, ez az igazi rokon. Ez a fejlődés kellene megélnünk, hogy amikor találkozok egy emberrel, akinek van egy Isten hite, hiszen Jitrónak volt, hiszen pap volt, a teremtő Istent, a természet Istenét ismerte. És Isten belelépett úgy az ő életébe, hogy meg akarta mutatni, meg is mutatta Mózes és a választott népnek a csodái és a kivonulás által, hogy megismerje az örökkévaló Istent. Ha ezt a folyamatot nem megyünk, és nem tesszük meg kétoldalú találkozással, nem indulunk el, hogyha jót hallunk, és nem indulunk el, ha valaki jelentkezik, és nem egyezkedünk egymással, hogy te neked is békém, nekem is békém, akkor beszéljünk róla, ismerd meg te is, hogy mit csinált az én életembe. Akkor a másik ember sose ismeri meg, nem folytatódik ez a történet. A bizonság nélkül nem folytatódhatott volna Jitro és Mózes találkozása. Ha ez a bizonság nem történik meg, akkor a csoda Jitrónak semmit nem mond. Ez a találkozás így nem folytatódik, Jitro sose fog áldozatot bemutatni ott, Ábrahám, Izsák és Jákob istenének. Soha. Könnyen kiszámítható. Így lehet szolgálni Mózesként Jitró fele, és így indítja el a Jitrókat Mózes fele. És így lehet közösen Istenről bizonságot tenni, és a te bizonsága által a másik ember megtér, megismeri az örökkévaló Istent. Ezeket építi Isten, ezeket a kapcsolatainkat, ezeket az utakat építi. Hát nem kell nekünk arra Mózes törvénye, nem kell nekünk Mózes története a Bibliából. A mindennapokat mondom most. Indulj el, ha hallottál valamit, vedd a fáradtságod, tedd azt, amit tudod, hogy tenned kell, érkezzél el oda, találkozzál, egyeztessetek, hogy kicsoda nektek Istenetek, rendben van-e az életed, mondjál bizonságot, örülj a másik bizonságának. Ez egy gyülekezeten belül, ha ez folyna, bemennénk a Kánaánba. És itt van előttünk a példa. Itt van előttünk a példa. És a példát mindig olyanok adják, akik látszólag pogányok. De hogy pogány? Sose volt pogány Jitró. Ő a természetet imádó Isten, úgy, mint Ábrám valamikor, ugyanaz volt. Ugyanazt imádta. A Teremtő Isten műveit, ugyanazt imádta. De a mi életünkben hol van ez? Hol van ez a folyamatosság? Hogy meg tudjuk egymástól kérdezni, hogy mi a te békéd? Amikor egymás mellett ülünk fagyott arccal, és tudom, hogy egymás között van feszültség. Elmész az utcán, és egymással vicsorognak az emberek. És kérdezed, hogy mi a békéd? Vagy elmondtad, hogy lehet békéd? Lehet Jitró és Mózes között, após és vej között béke? Mert egy valaki a béke. Egy valaki a béke. Aki ezt a béke építését önmaga, maga Isten szervezés építi. Jitrónak látni kellett, hallani kellett, ott kellett lennie, azon a határi helyen, hogy Egyiptomból kimegy Mózes, ott találkozzon a feleségével. Ott kellett lennie, hogy hallja, mi történik Egyiptommal és Egyiptomban, ott kellett lennie. Mert Isten így döntött felőle. És ennek a szolgálatnak, mint egy jutalma, hogy nem csak Isten akaratát töltötte be, hanem meg is ismerhette Istent, hogy ezt cselekedte. És ez az igazi megadás, ami benne volt Jitróba, nem tehetett mást. Örömében égő áldozatot mutatott be. Örömében égő áldozatot mutatott be. Kitérhetnék az áldozatoknak, a véres és égő áldozatoknak a tartalmára, de gyakorlatilag itt találkozott Mózes és az apósa. Istenben, Isten előtt, ott az oltárnál. Ugye nem a hegy mellett voltak. Ugye nem Isten hegye mellett találkoztak, hanem hegyénél találkoztak. És maga Isten adta az egész forgatókönyvet. A békének a megvallása, Isten csodáinak, Istennek a szeretetének a megvallása, az ő szabadító erejének a megvallása, a történések, a bizonságok, ott a hegynél csodát művel. Ez az ember áldozatot mutat be. Csodát művel, mert ugyanakkor Áron és a többiek újabb csoda történik. Áron pedig az Izrael minden véneinek jövének, hogy kenyeret tegyenek a Mózes ipával Isten előtt. Kenyeret enni nem más, mint közösségbe lenni. Izrael népe, Izrael vénei itt lettek egyek, avval a midianita pappal, szellemben, Isten előtt. Mert ő is megismerte Jávét, ő is megismerte az örökkévaló Istent. Mert része volt annak a tervnek, ami Mózessel, Ciporával és a két unokával, és mindennel együtt egy egységet alkottak. Én úgy gondolom, tanulhatunk ebből a folyamatból. Nem hallunk annyi információ van, hogy már megsüketültünk. Annyi információ van, hogy már mi is csak információt tudunk adni, de hallani nem tudunk. Nem hallunk. Nem látunk. Akkor hogy beszéljen velünk Isten? Akkor hogy épüljenek a családi és a közösségi, testvéri kapcsolatok? Akkor hogy? Hogy erősödök a másiknak a bizonsága által? Hogy tudok én bocsánatot kérni, vagy bármiben szolgálni, hogyha valaki nem mondja ki, hogy nincsen békém? Mert bűnös vagyok, vagy rendezetlen dolgom, vagy kötözött vagyok, vagy valami. Ha nem tudjuk egymással ezt megbeszélni, van békéd? Vagy nem tudunk úgy elválni egymásra, most már békén van? Akkor nincs kapcsolat, nincs kenyértörés, akkor minek? Isten pedig így rendezi ezt a sorozatot. Lehet kenyértörés, lehet közösségben lenni, de végig kell ezen menni. Halljál, menjél, tedd, tudd, mit kell tenni, érkezz oda, Isten előtt. Ilyen rövid szavakkal az egész hívő életünket meg lehetne vizsgálni, és meg lehetne, ki lehetne elemezni. Én voltam, aki hallottam, de nem indultam. Én voltam, aki hallottam, elindultam, de nem értem oda. Én voltam, aki hallottam, elindultam, odaértem, csak nem Isten hegyéhez, hanem Isten hegye mellé érkeztem. Én vagyok az, aki betörtem a másiknak az életébe, mert odaérkeztem, és én akartam magamévá tenni, midianitává tenni, vagy Mózes alárendelni az apósát. Millió hibát önmagunkba felfedezhetünk. Hogy rontjuk el a testvéri kapcsolat létrejöttének a lehetőségét? Sebet Itró, ez önmagában elég sokat mond számomra, de mégis ez a rendeződés úgy folytatódik, hogy Itró szolgál Mózes felé. Mert amikor egy lesz vele, és ha egyek a békében, és egyek a kenyértörésben, akkor kap egy jogkört, kap egy lehetőséget. Idáig nem szólhatott volna, de most már szólhat. És azt a tapasztalatot, amit egy idősebb, vezető ember el tud mondani, úgymond módszerként, elmondja Mózesnek, hogy hogyan folyik az ítélet. Hogyan folyik a törvénynek a alkalmazása a választott nép életében. Úgymond külsősként, hiszen nem a nép tagja. De mégis a közösség, a kenyértörés megadja azt a lehetőséget, hogy továbbadja mindazt, amit tud. Hiszen ez is talentum, amit megtapasztalt az ember, amit megismert, ha továbbadja, az is talentum. A másiknak segítség és szolgálat feléje. De ez az előzmény, ez a találkozás, ez adta meg a lehetőséget, hogy Isten Mózest tovább vigye, és a népet is tovább vigye. Hiszen arról szólt, hogy Isten lebontotta itt a népnek a törvénykezését, ami természetesen gyönyörű módon félremagyaráznak, hogy válasszon Mózes bírákat, akik a kisebb, nagyobb csoportokon, kisebb ügyekbe döntsön. Bírákat. El kell mondanom, normál értelemben a bíró ma se rendőr, hóhér és egyéb. A bíró nem létező erő vagy hatalom, ő a hatalom képviselője. És a bírák annak idején nem azok a papok voltak, akik hátulról ütötték bikacsökkel a népet, hogy mit kell tenni, hanem Isten akaratát, törvényét, amit tudtak, azáltal a maguk alá, mellé rendelt embereknek továbbadták, tanácsot adhattak. Ők a tanácsadók. Szabad akaratújra tanácsadó. Ha a Mózesnál maradt volna továbbra is az eszemélyes ítélkezés és bírói jogkör, akkor könnyen bálvány és király és minden lehetett volna. Isten annak idején épp úgy, mint ma, szétbontja ezt, sejtjeire bontja a népet, sejtjeire. Ami benne van, hogy tanítani kell a törvényt, hogy minden családban érthető legyen. Nem kell mindenkivel beszélni, hogy hogy neveld a gyermekedet. El kell mondani mindenkinek, és alkalmazza mindenki saját maga. Ez az alapvető, amit Mózesnek meg kellett tanulnia, Midian papja az apósa által is. Isten gondoskodott, hogy nem egy személyes hatalom van. Gondoskodott arról a demokráciáról, ami a törvény ismerete által jön létre. Egy közösségben, egy felekezetben, egy bárhol nem mondható el, és nem szabad, hogy legyen főnök. Aki kimondja a szentenciákat. de létezik, aki a törvényt meg kell, hogy tanítsa, hogy mindenki a saját felelősségére, saját módján, saját szituációjában tudjon dönteni. Amikor Isten valakinek több feladatot ad, akkor azt adja, ha több látásod van, és ők nem tudnak dönteni, neked kell Isten akaratát elmondani, azt a törvényt. Tulajdonképpen mondhatnám úgy, hogy a klasszikus rabbi feladat, amikor el kell mondani ebben a helyzetben, abban a helyzetben Isten mit mondott. És szabad akaratodból úgy csinálsz, hogy akarsz, de következményei vannak. Ezt a feladatot Isten egy szeméről lebontotta, hogy minden ember a saját területén tudja használni. Bár csak így működne ma is. A család papja, aki tudja otthon elmondani a gyermekének, hogy ezt meg ezt ne csináld, nem azért, mert én vagyok a főnök, hanem ez nem jó neked ezért, illetve jó neked azért. És nálam sokkal nagyobb mondta, és méghozzá Isten mondta ezt. A mi érdekünkbe. És legyen mellette az, hogy én ezt meg is tapasztaltam, mert néhány tavasszal többet éltem nálad. És én tudom, hogy mi az, hogy eltörni a bokámat, és tudom, hogy mi az, ami nagyon szép és nagyon jó. Így tanítani, add tovább gyermekednek, add tovább a rád bizottaknak. És ez a lényeg a mózesi törvényeknek, a Mózes törvénykezésének a lebontásának. Isten ezt azért készíti elő, mert utána, amikor ezt a alsó rétegekig is, a népre is kötelezővé lettet, illetve lehetőségként előálló törvénykezést Isten Jitró által közölte Mózessel, és ő végül is gyakorolta ezt, akkor Isten tulajdonképpen előre építette azt, hogy amikor ő mondja ki a törvényt, később olvashatjuk a 10 igét, ami 10 parancsolatnak beszéznek, a 10 igét, amikor a kinyilatkoztatott törvényt adja, addigra elő legyen készítve, hogy az el is jusson a legtávolabbi, legkisebb családi közösségbe is. Ezt készítette Isten elő. Tehát először meg kellett építeni azt a rendszert, ahol felelős emberek vannak. A család papja. És amikor a család papjai összejönnek, akkor úgy hívják, hogy gyülekezet, és amikor a gyülekezetek összejönnek, akkor úgy hívják, hogy a templomba találkozunk, és akkor ezt úgy értjük, hogy az összegyülekezés megtörténik, mert együtt megyünk Isten elé, miközben mindegyikünk külön-külön a saját családunkba azt, amit megtanultunk Istentől, alkalmazzuk. És ebben vannak, aki 50-et kapott, meg 100-at kapott, de ez nem rang, és nem hierarchia, hanem lehetőség, hogy ennyit vagy annyit kapott. Itt nem hatalmi különbségek vannak, hanem a feladat nagysága Isten szerinti mértékben van szétbontva. Isten tehát előkészítette a törvénynek a legkisebb hajszálérbe való eljutását ezáltal. Egy idegen, egy Jitró, egy midianita pap által megtanítva Mózest, de utána Isten már a néppel találkozni akar, hogy a törvényt átadja. És ez a, amikor Izrael a 3. hónapba érkezik, akkor Isten maga szól már a népnek, a nép pedig úgy áll össze, hogy minden egysége fel van készülve a törvénynek, a lebontására, a gyakorlására, mondjuk ki a bejé. 19. fejezetben olvashatjuk, a 3. hónapban aztán, ahogy kijöttek vala Izrael fiai Egyiptom földjére, azon a napon érkezik a Szinai pusztájába, Refidimből leindulva érkezik a Szinai pusztájába, táborral szállának a pusztában, a hegyen átelembe szállam, mert pedig ott táborba az Izrael. Mózes pedig felmér az Istenhez, és szól a hozzá az Úr hegyéről mondván, ezt mond a Jákob házanépének, és ezt ad tudtára az Izrael fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptomba cselekedtem, hogy hordoztatalak titeket sasszárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért, ha figyelmesen hallgatok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld, és ti lesztek nékem papok, birodalma és szent nép. Az előzőkhez kapcsolatosan így érthetjük meg a papok birodalmát. Papok birodalmát, ahol a törvény tanítva van, a törvény szellemben is értelmezve, és továbbadva a család szinten is. Azonban az 5. versben, amikor olvasom, most az én, ha figyelmesen hallgattok, szavamra is megtartjátok az én szövetségemet. Úgy ti lesztek az nékem valami nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. Elgondolkodtam, melyik szövetséget? És miért ti? Hiszen Izrael ekkor még nem volt nép, hiszen itt is benne van, akkor lesztek ti. A néppé alakulás akkor történt, amikor kijöttek a tengerből, mint egy kényszerítő erővel összeállt a nép, de igazából nem lehetett mondani népnek még mindig. Milyen szövetségről beszél itt a Biblia? És én azt hiszem, föltehetem a kérdést, és nem válaszolom meg, netán a Noé szövetségére gondol? Ha azt a szövetséget, amit Isten adott Noénak, ti betartjátok, akkor ti ki lesztek emelve, hogy egy új törvény által ti zászló legyetek és tanító legyetek a többi népeknek. Az ígéret itt folytatódik. Az ígéret itt folytatódik, amikor a családokban Isten törvényeit, a kinyilatkoztatott törvény előtti törvényeket már tudják alkalmazni és számon kérni, akkor egyértelmű, hogy Isten utána a szövetség után ad egy jogrendet is. A szövetség után, amikor ő a népének nevezi a népet, a következő fejezetben olvashatjuk, hogy Isten utasítja Mózeset a 19:10-ben, az Úr pedig mondta Mózesnek, eredj el a népe, és szenteld meg őket ma, meg holnap, hogy mossák ki az ő ruháikat. Itt folytatódása van, amikor már Isten ki is jelöli, meg is szenteli, ki választja azt a népet, hogy folytassa azt, amit ő fog neki adni. A kinyilatkoztatás által az ő 10 igéjét fogja adni, mint ismerik a Bibliából. Megint egy folyamatot láthatunk, tehát Isten először a törvénynek a végrehajtását rendeli el, azon törvényeket, amit ő még nem nyilatkozott ki, de már működtek és létezett Isten törvényei, amit bizonyára ismert még Jefte is, Jitro is ismert, hiszen akkor nem mondhatta volna el a törvénykezés szabályt, ha nem ismerte volna a törvénykezést. Ismert ő is, de Isten tovább akarta bontani ezt és megáldani Izrael népét, hogy egy törvénynek a hordozói legyen. A Tórának, Istennek a kinyilatkozott törvények a hordozói. Talán azt hiszem ott kellene folytatnom, mert nem folytatom tovább a 10 parancsolatnak a felsorolásával, amit ma különleges módon olvassak fel a zsinagógába, tényleg Isten előtt, Isten tisztelettel, Isten félelemmel olvastak el. Én úgy gondolom, hogy itt kellene most a mai napot is bezárni, hogy megtörtént-e az a személyes felkészülés, ami Jétró és Mózes között történt, hogy testvérek lettek, közösen kenyeret törtek, és az áldozat, a béke áldozat, és a bűnáldozat, és teljes áldozat, égő áldozat is megtörtént-e. Megtörtént-e az egységesedés, és az egységesedés után a törvényben való engedelmességnek az egységessége megtörténik-e? Azért, hogy ez az engedelmesség Isten törvénynek a betartása egyben bizonyítsa is Isten előtt, hogy mi a szövetséget nem törtük meg, megtörtént-e bennünk. Annak idején az a nép, amelyik még nem a szövetség népe volt, egy nagy szövetségnek a részese volt, amit Noéval kötött Isten. Isten ezt bontotta le arra, hogy most ti kaptok egy kinyilatkoztatott törvényrendet, mert most csak te veled a megszentelt néppel, te veled beszélek, mert az előző szövetséghez hű voltál. Hű voltál a Noé szövetséghez, ezért kapsz egy új szövetséget. És aztán utána az új szövetség, a mostan új szövetségnek nevezett folytatása, hogy aki Istennel való szövetségéhez hű volt, ő egy megerősített másik szövetséget kapott, jogosultan. Megtörtént-e bennünk, és megtörténik-e bennünk az a találkozás, amely egységesítés Jitró és Mózes között? Tényleg elindultunk-e? Tényleg látjuk-e? Tényleg figyelünk-e? vagy várakozunk. És a másik tényleg ilyenkor, mikor ezt a szakaszt olvasom, újra elő kell hoznom. Letettük-e már azt a szándékot, és azt a gondolatot, hogy mi különbek vagyunk bárkinél? Ez a kérdés. Jitro bebizonyította, hogy nem különb, bár lehetne. Mózes is bebizonyította, hogy nem különb, bár lehetne. De én azt hiszem, ma nekünk is be kellene bizonyítanunk valahogy, nem bizonygatásként persze. Nem vagyok én különb azzal, annál az embernél, aki 1000 évvel ezelőtt ért, meg aki lesz utánam. Én is része vagyok egy nagy tervnek. Mert ha ez nem történik meg, soha nem fogsz testvérekkel találkozni. Soha nem tudsz folyamatokat tovább adni, mert átvetted az előzményt. Soha nem tudsz egy rendszerbe, Isten által egy folyamatba belelépni és beleállni, mert a magad birodalmát építed. Én vagyok. És én rendkívüli ember vagyok, körülöttem forog a világ, nagyon fontos vagyok, mindenek felett vagyok, csak az ilyen embernek, aki így gondolkodik, óhatatlanul megépül a saját birodalma, megépül a saját királysága, ebbe gyárt egy Istent, és elkezd imádni. Így alakul ki a bálványimádás. Így alakult ki a keresztény bálványimádás, mert elszakadt a gyökerétől. Nincs folytatás. Én most a akár 20. század, akármelyik ébredési mozgalának a mostani mindenek felett álló sziporkázó gyémán csapata, mi most világ megváltók vagyunk. Nyugodj meg, nem vagy az. Nyugodj meg, holnap után meg el is felejtenek, és ha erre gondolsz, akkor 2 év múlva meg te is törölve vagy. Tudunk abba az alázatba lenni, hogy amikor egy ószövetségi részt olvasunk, úgy álljunk oda, hogy vajon mit tanít nekem Jitro? Maga az élete. Mit tanít nekem egy Mózes, a választott nép és az egész bibliai történet, mit tanít nekem? És csak ebből a történetből igen mélyen ki lehetne hozni családi problémákatnak a megoldását, após vej, unokák és egyéb viszonyok. Meg lehetne tanulni a fogadás egymásnak a testvéri és baráti és akármilyen vendéglátásnak a történetét is, hogy kellene megélnünk, egymás tiszteletét. Millió törvény van ebbe a kis történetbe is benne, amit már úgy elfelejtettünk, mert mi vagyunk a nagyok. Ennek a kornak az egyedi példányai. Csak egy probléma van, hogy néhány 1000 éve mindenki ugyanezt elmondta már, és a utána levők is mindezt el fogják mondani. Nos, ebbe a kategóriába te egy vagy a sok közül, és senki nem fog számolni rád. Se a gyülekezettel, se a közösséggel, se az ötleteiddel, semmivel. De itt néhány 1000 év tálatából akár egy Jitrótól többet tudok tanulni, mint az új hullámos, önmegváltó és önmagát istenítő új teológusoktól, új dogmatikusoktól, új módszertani szakipariaktól, mert amik elszakad a múlttól, az természetesen megépíti nem csak az Istenét, hanem a teológiáját, a dogmáját és mindent. És mindent. És elveszik. Nagyon távol kerül Istentől. Jó esetben Isten mellett valahol letanyázik. Ott Isten hegye mellett valahol. Meg tudjuk-e tanulni azt, amit Jitrótól megtanulhatunk? Az ő lánya már nem az övé, már a férjé. És a két gyerek is, mi a kiskorú, akit vitt magával, az a lányáé és nem a nagypapáé. Bármilyen furcsa, most ki kell mondanom, itt ül mellettem a fiam és a feleségem. Ha most ki kellene mondani, hogy kivel van Izsák fiam, meg kell mondani, nincs velem. Az anyjához tartozik még. Míg az igazi elválás nem történt meg. apja vagyok, mondjam úgy édesapja, de vele egy. Tudom a mondani azt, hogy nem a fiam van itt, hanem Eszter a fiával. Mondhatom-e? Olyan egyszerűek ezek a kis hétköznapi történetek. Nem az én produktumom, az övé. Egy darabig. Mert lassan felezünk, és változik Isten rendjében a történet, de mégis. Ki tudom-e mondani nagyszülőként, hogy nem az én unokám, hanem a lányom gyermeke? Ki tudom-e mondani? Egy Jitró ki tudta mondani, aki lényegesebben hatalmasabb volt Mózesnél, és lényegesebben gazdagabb, és mindene megvolt. Ki tudom-e mondani ezeket, csak ezeket a kis apróságokat, amit tanultunk ebből a történetből. A vendégszeretetnek a gyakorlását. Hogy nem terhelődök alá a másikra, tisztelem, hogy jöhet hozzám, vagy megyek hozzá. Becsöngetek, előrejelzem az érkezésemet, hogy a másik szeretettel tudjon fogadni. Hány kellemetlen vendég volt már az életemben. Pont akkor jött, mikor nem kellett volna. Ez olyan jó tudják a be nem jelentkező vendégek, hogy akkor tuti vagy fáradt, vagy egyéb dolgod van, vagy családtervezés, vagy akármi. Nem tervező, de van. Pont akkor jön. És akkor egy legjobb barát, és a lehető legrosszabb időbe tud jönni, mert akkor mosogatlan minden, és akkor úszik a ház, és akkor nincs ennivaló otthon, vagy innivaló, vagy pont akkor tud jönni. Miért nem tudjuk egymást úgy tisztelni, hogy én tudjalak szeretettel fogadni? Miért nem tudok úgy szeretettel jönni, hogy szeretettel várjanak? Miért nem tudunk arról beszélni, hogy mi a te békéd, hanem beszélünk mindenféle gazdasági válságról, meg ökörpörköltött, hogy fie főzni, meg mindenről. Miért nem tudunk arról beszélni, és te hogy vagy? Na nem az, hogy mennyit írt le neked, a nem tudom milyen bank, meg mit te, mi bajod van, hanem Istennel hogy vagy megbékélve azzal a helyzettel, amit rendeztél, és ezáltal Istennel. Hogy vagy? Szóval hogy tudsz te úgy élni, hogy nem tudod a másiknak milyen békéje van? Mert lehet, hogy az ő béketlensége pont miattad van. Pont te nem vagy jó példa és bizonyság számára, és ezért Istenben kételkedik. A te bűnös és nem tudom milyen módod miatt, okod miatt. Miért nem tudunk úgy élni? Valamennyien, és most nem házi okítás ez, hanem valamennyien. Hogy van a békéd? Mert ez a szolgálat alapja, ez az öröm alapja, ez a kenyértörés alapja, ez mindennek az alapja. Mert én megkérdezem tőled azt, hogy Istennel milyen a békéd, és te azt mondod, hogy oké, én örülök. Nem tudok mit mondani, csak megölelni, és róla beszélünk. De ha te békétlen vagy, akkor biztos, hogy elindul bennem. Ugye nem én voltam, aki tett neked valami kárt, és nem rám haragszol. Azonnal elindul a rendeződés, mert nem tehetsz mást. Azonnal. De ha nem kérdezed meg, és nem kérdezem meg, itt vannak az elvaratlan, bevaratlan, elgennyesedett sebek. Ezért vannak. Mert én vagyok én. Nem figyelek a másikra. Én úgy gondolom, Jitrónak a története nagyon sok apróságnak tűnő dologban bizonytanít. Ez nem más, mint egy gyülekezetépítés, ez nem más, mint egy családépítés, ez nem más, mint egy család működése, nem más, mint egy közösség szolgáló működése, ez nem más, mint megállni Isten előtt. És nekünk minden feladatunk, és minden áldásnak az a célpontja, hogy ő előtte megálljunk. Nem mellette, neki nem drukkerek és szimpatizások kellenek, hanem előtte. Ott Isten hegyénél. Én úgy gondolom, erre kellene törekedni. Ott Isten hegyénél megállni. Mert abban benne van az a kimondatlan kérdés. Uram, mondd meg, mit tegyek. És ő meg fogja válaszolni. Meg fogja válaszolni. Mert lehet, hogy ott fog megszólalni a testvéred, hogy békétlen vagyok. És lehet, hogy ott tudod megmondani, ne légy békétlen, mert éppen háladása van okod. Lehet, hogy ott tudsz törvényt adni a másiknak, hogy most sírsz, de majd rá fogsz jönni, milyen jó volt. Hú, de sok ilyen volt az életemben. Amikor én azt hittem, hogy jaj, és most azt mondom, hogy de jó, hogy nem. És ha lett volna valaki, aki mondja, és én el tudom fogadni azt, hogy ebben legyen békességem, mennyi-mennyi fölösleges energiát nem pocsékoltam volna el, hanem valódi erővé vált volna. Én úgy gondolom, egymással ebben a békében kell lenni. Különben semmi nem megy. Nem megy házasság, nem megy család, nem megy közösség, nem megy nép, semmi nem megy. Egymástól mikor kérdezted meg, mi a te békéd? Hogy van a te békéd? Istennek. Ne azt a választat, hogy hát voltam a templomban, meg így, Istennel mi a békéd? Rendezett vagy-e Istennel? Mert ha vele mind a ketten rendezettek vagyunk, akkor közöttünk nem lehet semmi, csak öröm és bizonság. És akkor halleluja, halleluja, és akkor dicsőítés a dicsőítés, és akkor áldjuk az Istent, és akkor fogjuk áldani. Aminek a következménye, ő fogja azt mondani. Most pedig ezért a következő lépésben téged foglak megszentelni. Tudod miért? Hogy add tovább másnak is a törvényt, hogy ő is elmondhassa, békében vagyok Istennel. Ez a világ legnagyobb csodája, hogy ember és Isten élhet békében. Most itt, és egykor együtt.